Következnek a Klubrádió hírei.
Fél négy van, jó napot kívánok, Debreceni Zsuzsa vagyok. Nem változtatott az alapkamaton a Nemzeti Bank monetáris tanácsa, így az 5,25% marad. Ezzel az elemzők várakozásainak megfelelően döntött a testület. A legutóbbi ülésen csökkentették az irányadó kamatot 25 bázisponttal, április óta azonban 6%-kal gyengült a forint az euróval szemben. A Nemzeti Összetartozás napjában nyilvánította az országgyűlés a trianoni békeszerződés aláírásának napját, június 4-ét. A javaslatra 302-en szavaztak igennel, míg 55 képviselő nemmel voksolt, 12 pedig tartózkodott. A Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvénnyel az országgyűlés kinyilvánítja, hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek. Beismerte a gyilkosságot az a 23 éves fiatalember, akit a rendőrség egy 17 éves eltűnt lány megölésével gyanúsít. A Vas megyei rendőrség közlése szerint a Zsákos ügy néven ismerté vált esetről van szó. A férfi ugyanis a holttestet két hónapon át műanyag zsákokba csomagolva házuk padlásán rejtegette. A szomszédok a tetem bomlásának szagára figyeltek fel, de csak azután tettek bejelentést, hogy a gyanús csomagot a férfi és testvére már elszállították. A halál pontos okáról és a bűncselekmény indítékáról a nyomozás eredményessége érdekében nem adnak tájékoztatást a rendőrök. Bűnszövetségben elkövetett vesztegetés miatt őrizetbe vettek 8 embert a Pécsi Tudományegyetem gazdálkodásával kapcsolatban, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. A rendőrök közel 20 helyen tartottak házkutatást, számos tárgyi bizonyítékot foglaltak le. A távirati iroda úgy tudja, hogy az előállítottak közt van az egyetem gazdasági főigazgatója, az informatikai igazgatója és az informatikai beszerzésekért felelős munkatársa is. Az egyetem rektora azt mondta, hogy az intézmény 4 dolgozója érintett a nyomozásban. Gabriel Robert hozzátette, hogy ez az eljárás nincs összefüggésben. A május elején indult az egyetem felnőtt karát érintő hűtlenkezelés miatti nyomozással. Lemondott a német államfő egy Afganisztánnal kapcsolatos vitatott nyilatkozata miatt. Horst Köhler váratlan bejelentése politikai bombaként robbant, és nagy megdöbbenést váltott ki Berlinben. Az államfő múlt héten részben Németország gazdasági érdekeivel indokolta, hogy részt vesz külföldi katonai misszióban. Az ellenzék élesen bírálta szavait. Köhler később azt mondta, hogy rosszul értelmezték, amit mondott. Kijelentései nem az afganisztáni német szerepvállalásra vonatkoztak. Holtan találtak egy 6-tagú családot Nyugat-Franciaországban. A 4, 3 és 9 év közötti gyerekekkel szúró és vágóeszközökkel végeztek. A 35 éves anyát agyonlőtték, a vele egykori családfőt pedig felakasztva találták meg. Az áldozatok különböző helyiségekben voltak, az anyai nagypapa fedezte fel őket. Az idős ember azért kereste fel a családot, mert régóta nem adtak magukról hírt. A csaknem 6000-es lélekszámú településen történt tragédia hátterében az első hírek szerint családi dráma állhat, de még tart a nyomozás. Idehaza piros riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a közeledő vihar miatt Észak- és Közép-Magyarországon, valamint a Dél- és Közép-Dunántúli régióban egészen éjfélig. Ezeken a területeken rendkívül nagy esőzés, helyenként jégeső is várható. Ez a borongós, esős, hűvös idő a hét közepéig kitart. A mostani előrejelzések szerint addig napközben is legfeljebb csak 15 fok lesz, a hét második felében azonban már több napsütésre és felmelegedésre is számíthatunk. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 4 órakor itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények. Vélemények. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Szigorúbb szankciókkal akarja megvédeni a pedagógusokat, a Fidesz az iskolai hiányzást pedig a családi pótlék megvonásával büntetni. A pedagógusok szakszervezete hírek szerint örömmel látja javaslatainak megvalósulását a kormányprogramban. A telefonnál Galló Piroska, a pedagógusok szakszervezetének elnöke, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A pedagógusok szakszervezete már tavaly javasolta, hogy szigorúbban büntessék az agresszív szülőket, és ez most, mint tudjuk, meg is jelent a leendő kormány programjában. A szakszervezet is vajon ilyen szigorú, akár 10 évig is terjedő börtönbüntetésre gondolta, amikor ő javasolta, hogy szigorúbban büntessék az agresszív szülőket?
Nem teljesen így gondoltuk. Mi egy kötelező, gyorsított eljárásban gondolkodtunk az agresszív szülő ellen, illetve ha szükséges, akkor akár az előzetes letartóztatása is megtörténjen. Ez volt a mi elképzelésünk. Azzal, hogy most a büntető törvénykönyvet megszigorította, ez egyben üzenet arra, hogy azok a problémák, amit mi egy év óta jelzünk, azok meghallgatásra találtak. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy azért a büntetőtétel megszigorítása nem biztos, hogy a felhevült szülőt visszatartja attól, hogy beszaladjon az iskolába és megüsse a pedagógust. Nem biztos, hogy mérlegelni fogja, hogy ha én megütöm, akkor most letöltendő börtönbüntetést is kapok.
Mert hogy akkor abban a pillanatban, amikor nagyon
igen,
föl
ez
van
nem valószínű, hogy. De ugyanakkor mindenféleképpen értékeljük, hogy meghallgatásra talált azt, amit most már több mint egy éve mondunk, hogy az iskolai agresszió és a pedagógusok ellen elkövetett fizikai agresszió miatt tenni kell. Első lépésként ebben van elmozdulás.
Ugyanakkor én mondom a másik oldalt, érdemesen néhány valóban erőszakos cselekedet miatt a teljes szülői társadalmat fenyegető szankciót bevezetni. A Magyarországi Szülők Országos Egyesülete vetette ezt föl, ugyanis ők azt mondják, hogy 2,5 millió szülőt tekintve elhanyagolható az az évi 8-10 tanárverés, és az oktatási ombudsmanhoz is csak évi maximum 2-3 bejelentés érkezik. Nem lehet, hogy a tanárok pedagógiai nevelési módszereiben is hiba van, hiszen nem minden pedagógust vernek azért, meg ezt mindannyian tudjuk.
Így van. Nyilvánvalóan a szülői érdekvédelem sérelmesnek tartja, és ennek a törvénynek a megszigorításának ugye az az üzenete, hogy azért egy-két renitens szülő miatt miért kell
bűnhődni a
kvázi a többinek, és a többinek nem kell bűnhődni, hiszen a többire ez a dolog nem vonatkozik, de azok a szülőknek ez mindenféleképpen egy komoly jelzés kell, hogy legyen, akik ilyenre vetemednek el, hogy ez bizony nem fog következmények nélkül maradni, és letöltendő börtönbüntetés jár annak, aki egy feladatot ellátó személyt fizikailag bántalmaz. Ami pedig arra a kérdésére vonatkozik, hogy a pedagógusok mennyiben hibásak abban, hogy kikapnak a szülőtől. Ez a kérdés ezernél sokkal bonyolultabb. Ma, amikor azt látjuk, hogy igazándiból a renitens gyereket, a szülői kötelezettségeit elhanyagoló szülőt sem lehet nagyon számon kérni, egyedül itt a három szereplő közül a pedagógus az, akinek a hibás cselekedete miatt szankcionálni lehet, és szankcionálják is az intézményvezetők. Ezt az egész problémakört szeretik a pedagógusok nyakába varni, és azt mondani, hogy a pedagógus az oka és hibás abban, hogyha egy dolog odáig fajul, hogy őt megütik, hogy őt fizikailag bántalmazzák. Ugyanakkor ennek az agressziónak az igazi okaira senki nem kíváncsi, vagy nem firtatja, vagy nem kutatja, hogy ma miért olyan borzasztóan feszültek a szülők, és tulajdonképpen a közoktatási intézményben, a polgármesteri hivatalban, az orvosi rendelőben vezetik le a dühüket, a mérgüket.
Azt lehet mondani egyébként, hogy szerintem az egész társadalom ideges, és sokkal idegesebb, mint akár 20 éve volt. Viszont én megint csak az érem másik oldalát nézném. A Szülők Egyesülete szerint azt még senki nem vizsgálta, hogy a tanároktól induló testi, lelki erőszak milyen károkat okozhat, okozott diákokban. Vannak esetek, és erről is azért tudunk, amikor akár öngyilkosságot is, és nem kell messzire menni, a saját példámat is el tudom mondani. Mikor az én gyerekemet egy tanár úgy megütötte, hogy eltört az orra, és bizony, ez a gyerek, ez 15 éve volt, a mai napig nem heverte ki, és bizony, szankció nélkül maradt, az a tanár ma is tanít. Egyébként nemrég jelent meg elsősorban pedagógusok számára a kézikönyv az iskolai erőszakról. Vajon ismerik-e ezt a tanárok, és ismeri-e a szakszervezet, illetve mi a véleményük erről?
Nem tudom, melyik kézikönyvre gondol, hogy az iskolai agresszióval kapcsolatban a pedagógusok szükségét érzik annak, hogy képzéseken, továbbképzéseken vegyenek részt, hogy az iskolai agressziót megelőzhessék, vagy ezeket a problémákat, ezeket a konfliktusokat kezelhessék. A pedagógus kollégáink nagyon szívesen vesznek részt ilyen képzéseken, mert ők maguk is érzik, hogyha ebbeli hiányosság van a tudásukban, akkor azt feltétlenül szükséges pótolni, tehát a kollégáink erre abszolút nyitottak. ami arra a kérdésére vonatkozik, hogy büntetlenül marad-e, ha egy pedagógus bántalmaz gyereket. Ez az intézmény vezetőnek a felelőssége jogában áll azonnali hatállyal a kollégának a munkaviszonyát megszüntetni.
De ön is tudja, meg én is, hogy nem ez a gyakorlat.
De ez a gyakorlat.
Inkább mentegetik őket. Nekem ez a személyes tapasztalatom.
A pedagógusok szakszervezetéhez számtalan esetben fordul kollega segítségért, aki ilyen helyzetbe került, nem olyan sokszor, de előfordul. És a mi jogászaink nagyon világosan megmondják, hogy ha egy pedagógus egy gyereket megüt, arra nincs mentség, egyetlen egy mentség van, hogyha saját testi épségét védelmezendő üti meg, tehát hogyha a gyerek bántotta. De egyébként a kollégáink tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy amennyiben ő a gyereket fizikailag bántalmaz, annak az a következménye is, menthetetlenül ez a következménye, hogy ez állásvesztéssel jár.
Én azt gondolom, ne menjünk ebbe bele, mert nyilván tudnék én erre megint csak mást válaszolni, hanem menjünk tovább. A törvénytervezetre térjünk vissza, az iskolai hiányzást a családi pótlék megvonásával büntetnék. Valóban ez az egyetlen eszköz lenne a gyerekek iskolába szoktatására a kezükben?
A pedagógusok szakszervezete 2009-ben a pedagógusok elleni agresszió megfékezésére egy jogszabály változtatási javaslatcsomagot fogadott el. Ennek egyébként egyik pontja az előbb, amit említettünk, ez a kötelező legyen minden esetben, hogy egy gyorsított eljárással folyjon a szülő ellen valamiféle per, akkor, amikor bántalmazza a pedagógus. Na, ennek a csomagnak van egy ötödik pontja, amikor mi arra tettünk javaslatot, hogy a családi pótlék neve 6-18 éves korig iskola látogatási támogatás legyen, és ez megvonható, felfüggeszthető legyen, ha a tanuló nem jár iskolába. Amikor a sajtóból értesültünk arról, hogy az új parlament megalakulása után az elsők között foglalkozik ezzel a problémával, és két törvénymódosító javaslatot is tárgyal, úgy vélekedtünk, hogy eredményes volt a PS-nek a kezdeményezése, ugyanakkor pedig a törvényjavaslat megismerése után azért az örömünk már nem teljes. A parlament előtt lévő módosító javaslat úgynevezett önálló képviselői indítvány, ez a jogalkotási törvényben előírt egyeztetési kötelezettségeknek nem kell, hogy megfeleljen magyarul, nem vonatkozik arra, hogy az önálló képviselői indítványt a szakszervezet még az előkészítés szakaszában véleményezheti, álláspontját kifejtheti róla. Ha ez megtörtént volna, akkor két dolgot szerettünk volna ebbe beletenni. Az egyik az, hogy bár a mi ötös pontunk tényleg arról szól, hogy megvonható legyen ez az iskola látogatási támogatása, a gyerek nem jár iskolába, de kiegészítettük volna azzal is, hogy megvonható legyen az iskola látogatási támogatás akkor is, hogyha a gyerek renitens módon viselkedik az iskolába, és az ottani házi rendet nem tartja be, ha sorozatosan zavarja a társait a tanulásban, agresszív a magatartása, és így tovább, és így tovább. Tehát ha már ehhez a törvénymódosításhoz hozzányúltak,
akkor így kellett volna hozzá.
Igen, csak ennek a kiadványunknak a műfajába, ennek a részletes kifejtése nem fért bele. Ami viszont a konkrét előterjesztést illeti, azért annak sok szépséghibája van, hogy ha a tanuló igazolatlanul hiányzik, akkor az iskolát látogatási támogatás teljes összegét 6 hónap időtartamra természetbeni formájában fogják nyújtani. A szándék az volt, hogy ha a szülő ezt a kötelezettségét nem teljesíti, hogy a gyereket rábírja arra, hogy iskolába járjon, akkor ez a támogatás, amit ugye azért kap a szülő, hogy ennek fejében jogos elvárása az államnak, hogy a szülő tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a gyermeknevelési kötelezettségének tegyen eleget, járassa a gyereket iskolába, és az indokolatlanul ne hiányozzon. Ezzel akarja ösztönözni a szülőt.
Nagyon.
Igen ám, de hogyha ez természetben ugyanúgy megkapja, akkor mi fogja a szülőt arra serkenteni, hogy én ennek eleget tegyek? Azon kívül az igazolatlan mulasztásnak az okai azért nagyon sokfélék lehetnek. A szülő nem odafigyelése, a szülőnek az anyagi gondjai, a tanuló deviáns magatartása.
Ezek szerint akkor örülnek is, meg nem is?
Örülünk is, és nem is, és azért egy valamit nagyon-nagyon szeretnék kiemelni ezzel kapcsolatban itt, hogy ezt az iskola látogatási támogatást át fogja esetleg alakítani arra, hogy azt természetben fogja a szülő megkapni. Itt a jegyzőnek, a gyermekjóléti szolgálatnak ad olyan feladatokat, amire nem látjuk, hogy erre például a gyermekjóléti szolgálatnak van-e kapacitása.
Ez már nagyon messzire vezet.
Na de hát a törvényt hogyan fogja akkor végrehajtani, ha ennek a feltételei nincsenek meg?
Egyetlen egy utolsó kérdés, tudják-e, és egyáltalán lesz-e egyeztetés a kormány képviselőivel a törvényjavaslatról, mert ugye, amint ön elmondta, nem kötelező, de mégis van-e erre szándék, tudnak-e ilyenről?
Hát a törvényalkotási jogszabályban leírtak szerint az egyéni módosító indítványról nincs kötelezettsége.
De kötelezettségen kívül?
Kötelezettségen kívül pedig miután erről a parlament már tárgyal, a pedagógusok szakszervezetét, mint az egyetlen reprezentatív szakszervezetet nem keresett meg a kormány. Tehát itt a probléma az, hogy az előterjesztőnek nincs egyeztetési kötelezettsége a szakszervezettel, és egyéni módosító indítványként megy be, így tulajdonképpen csak hát így a sajton keresztül elmondhatja a véleményét, de ez közel sem érdemi egyeztetést jelent.
Galló Piroskával beszélgettem, a pedagógusok szakszervezete elnökével. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre áll.
Én is köszönöm szépen a megkeresést.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Óratrend. Középiskolásokról, nem középiskolásokon.
Minden szerdán 12 órától.
Szerkesztő műsorvezető Bencsik Gyula. Reklám.
Június 3-án nyílik a Magyar Irodalom páratlan rendezvénye, az ünnepi könyvhét és a gyermekkönyvnapok. Jöjjön el a Vörösmarty térre! Sok száz író, új kötet és gazdag program várja. Szombaton könyvek éjszakája. Részletek az ünnepikönyvhét.hu honlapon.
Reklám hangzott el.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
12 hazai nagyvállalat fogott össze annak érdekében, hogy újra népszerűvé tegyék a mérnöki hivatást. Az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség 20 millió forintos alaptőkével alakult meg. A telefonnál itt van már velem Gacsar József, az Informatikai Vállalkozások Szövetsége elektronikai tagozatának vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Évek óta azt halljuk, hogy nincsenek összhangban a szakmai képzések és a munkaerőpiaci elvárások. Igaz ez a felsőfokú képzésre is, gondolom, különösen a mérnök szakmára.
Sajnos igen, elég sok problémával küzd ez a terület. Annak ellenére, hogy Magyarországon megjelent, és most már hosszú évek óta létezik egy nagyon erőteljes elektronikai ipar, ennek több területe fejlődésnek indult, és hát ugye ez azt jelenti, hogy komoly szakemberigénnyel lép rá, de hát ugye az utánpótlás nevelésben hát elég komoly gondokkal találkoztam.
Talán az lehet az oka, hogy az információk nem jutnak el a kellő helyre, vagyis nem hallják meg a középiskolás diákok, hogy milyen lehetőségeik vannak, míg mondjuk egy média szakról mindenki azt gondolja, mert a média nagyon előtérben van, hogyha ő oda bekerül, akkor onnantól kezdve már pénze is lesz, és sikere is lesz. Nem lehet, hogy itt van a kutya elásva?
Időnként az információ hiány az nem csak ezen a területen jelentkezik, de ebben mindenképp igaza van, hogy egyfajta szakma népszerűsítése, illetve hát a valós információknak a feltárására is szükség van a leendő hallgatók irányában. De másik oldalról találkoztunk olyan dolgokkal is, amikor döntéshozók tulajdonképpen nem is tudták, hogy Magyarországon milyen jelentős gazdasági ágazatot jelent mondjuk az elektronikai gyártás.
Kik fogtak össze a cél érdekében?
Jellemzően azoknak a területeknek a nagy képviselői, amelyik leginkább érintve vannak ebben a történetben, tehát az elektronikai, a gyógyszeripar és például a kőolajipar feldolgozás képviselői.
Az együttműködés ugye arra szövetkezett, hogy a felsőoktatás szereplői jobban értsék a piac napi elvárásait, vagy aktuális elvárásait. Hogyan tudják ezt megszervezni? Talán úgy, hogy elmennek a cégvezetők az egyetemekre oktatni, vagy hogyan képzeljük ezt el?
Nem is a cégvezetők, de valószínűleg azok a szakemberek, akik napi gyakorlatban, legújabb ismeretek birtokában végzik a tervezés, fejlesztést, vagy a gyártást, azok mindenképp szóba kerülhetnek. Illetve a másik lehetőség az, ami szinte azonnal nyitva áll, hogy ezek a cégek pont ugye ezek miatt, a problémák miatt már hosszú idő óta fejlesztik a saját tananyagaikat, amik ugye jellemzően belső képzésekre készültek. Ezeknek az átadásával szeretnénk felgyorsítani azt a folyamatot, hogy az oktatás minél közelebb kerüljön a napi gyakorlathoz.
A természettudományi érdeklődés talán már sokkal korábban szerintem már az általános iskolában el kellene kezdeni, illetve fel kellene kelteni a fiatalokban az érdeklődést. Én még emlékszem arra, hogy minket vittek különböző helyekre, úgymond ilyen gyárlátogatásokra vagy vállalatlátogatásokra, és azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy az én korosztályomban nem volt ilyen hiány, tehát hogy sokan mentek mérnöknek. Nem lehet, hogy hasonló módszereket talán ismét elő kéne húzni a fiókból?
De valószínű, és az is jól látszik, hogy magának a természettudományos óráknak, fizika, kémia, stb. Erőteljesen meg kell változni. Egyrészt ki kell használni a mai modern lehetőségeket, itt a digitális és nem digitalizált tananyagokra, illetve az internet adta lehetőségekre gondolok, amit aztán tovább fejleszthetők, csoportmunka, projekt alapú munkavégzés, idegen nyelvű anyagok feldolgozása által, amik ugye mind abban az irányban mutatnak, ahogy ma történik a munkavégzés. A másik oldala pedig, ahogy a tananyagot bemutatjuk, annak is meg kell változni, olyanná kell válni, ahogy ma a gyerekek szeretnék ezt tanulni és elfogadják. Ma már kevés olyan diákot találunk, aki nagyon szeret például ugye 80%-os tananyagokat végigolvasgatni, ellenben, hogyha oda teszünk eléjük mondjuk egy videón bemutatott kísérletet, hogyha nincs módszerszer ugye a kísérlet életben történő bemutatására, akkor már sokkal többet tehetünk azért, hogy a gyerekek érdeklődjenek.
Vagyis érdekesebbé lehetne és kellene tenni.
Így van, és erre nagyon jó kezdeményezések vannak Magyarországon. Más nem mondja, a Tudósok Éjszakája, vagy a Műegyetemen időnként tartott különböző bemutatók, ahol ugye csupa olyan kísérletet mutatnak be, ami hát nagyon érdekes, és ugye a hétköznapi érdeklődő számára is olyan dolgokat mutat meg, amik ugye maradandó élményt okoznak.
És amelyek ráadásul nagyon-nagyon népszerűek is, tehát nagyon sokan elmennek, vagyis ez is azt mutatja, hogy érdekelni az embereket, hogyha érdekessé tennék.
Így van. És érdekes módon, hogyha ugye hasonló dolgokat, lehet, hogy nem jó példát mondok, de megnéznek egy hollywoodi filmbe, akkor ugye mindenki nagyon érdeklődő, meg hosszan beszélget róla, míg ugye, hogyha ez egy 40 oldalat száraz tananyag, lehetőleg ábrák nélkül, hát akkor ugye azért ez nem biztos, hogy annyira izgalmas.
Azt is unosuntalan olvasni, hogy a mérnöki végzettséggel rendelkezők hiányos szakmai tapasztalattal kerülnek ki a munkaerőpiacra. Ezt néhány egyetem úgy próbálja megoldani, hogy együttműködési szerződést köt egy nagyobb céggel, ahová gyakorlati képzésre küldik a hallgatókat. Ez lehetne egy jó és általános megoldás?
Mindenképp szükségszerű, ugyanis ezek a cégek fogják felvenni ezeket a diákokat a végén. Tehát minél hamarabb kezdődik el ez a folyamat, annál jobb, és annál közelebb tudjuk hozni az oktatást a gyakorlati élethez. Másrészt pedig ezek a cégek nem csak tananyagokkal, hanem adott esetben oktatókkal és eszközökkel tudnak segíteni abban, hogy a tanintézmény felzárkózzon. És ami egy nagyon hiányzó lépcső Magyarországon az az, hogy a tanintézmények projekteket, munkákat végezzenek az ipar számára, ami pedig tényleg azt jelenti, hogy bekapcsolódnak a legmodernebb dolgokban. Ugye hát úgy nem lehet teljesíteni, hogyha nem ismerik, hogy miről van szó. És ez másik oldalról pedig nem csak presztízs, hanem bevételt is jelenthet az oktatási intézményeknek.
Azok, akik ezt az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetséget megalapították, azok a cégek, ezek szerint arra törekednek, hogy az egészen közeli jövőben már közvetlen kapcsolatuk legyen az egyetemekkel, főiskolákkal, vagyis egészen biztos, hogy az a példa, amit az előbb említettem, hogy már van olyan hely, ahol gyakorlati képzésre mehetnek a diákok, ez általánossá fog válni ezeknél a cégeknél?
Hát nagyon reméljük, szerencsére vannak nagyon jó kezdeményezések, és nagyon jó munkakapcsolatok már az intézmények és a vállalatok között, és ez a projekt alapú együttműködés, illetve a közvetlen bedolgozás különböző rendszerekben, ez azért itt-ott már történik. Igazából az lenne nagyon fontos, hogy ez egy általánosan elterjedt kooperáció legyen, és ne csak ugye azokban az oktatási intézményekben, vagy mondjuk azokon a tanszékeken, ahol ezt felismerték, ott történjen, hanem mindenhol.
20 milliós alaptőkével alakult a szövetségük. Mire szánják ezt a pénzt?
Hát alapvetően ezeknek a céloknak az elérésére, illetve olyan lehetőségeknek és módszertanoknak, anyagoknak a kidolgozására, amik segíthetnek abban, hogy ugye mind a felsőoktatási intézmények, mind az állami oldal felismerje, és hát sokkal gyakorlatilasabban közelítse meg ezeket a kérdéseket.
Rövid távon remélnek már eredményt?
Muszáj lesz, igen, mert vannak olyan problémák, amiket viszonylag gyorsan meg kell oldani.
Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta Gacsay Józseffel, az Informatikai Vállalkozások Szövetsége elektronikai tagozatának vezetővel beszélgettem annak apropóján, hogy együtt a jövő mérnökeiért névvel megalakult egy szövetség, amely a mérnöki szakma presztízsének növelése érdekében fog tevékenykedni. Még egyszer köszönöm az interjút.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
És ezzel mai műsorunk végére értünk. Az elhangzott beszélgetések az Európai Unió és az Európai Szociális Alap segítségével készültek, amit természetesen meghallgathatnak a Klubrádió honlapján és a www.vds.hu internetes oldalon is. A mai műsor szerkesztője Sós Éva, munkatársaim Burger Lajos és Rózsahegyi Gábor nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották. Holnap délután 3-kor ismét várom Önöket.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsorát hallották. Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A Hallgatók mai beszélgető társa
Vicsek Ferenc.
Jó napot kívánok, ma beszéljük meg, hogy a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította az országgyűlés június 4-ét és az ezzel kapcsolatos kérdések. Mit nem teljesít a Fidesz a Jobbik céljai közül, miben tér el a két párt a Nemzeti Összetartozás napja előtt? Szabad-e a tényekről beszélni? Aztán a hétvégén megalakult az új kormány, és Köcsén vasárnap már arról beszélt Orbán Viktor, hogy a Varga Mihály vezette gazdasági tényfeltáró bizottság a jövő héten, vagyis már ezen a héten elkészíti a gazdaság valós állapotáról szóló első részjelentését, ami után néhány napon belül minden bizonnyal azonnali intézkedésekre lesz szükség, ami komoly munkát ró az országgyűlésre. Akkor erre gondolt az elmúlt években Orbán Viktor, amikor az azonnali és radikális üzeneteket hallhattuk. Beszéljük meg, hogy szombaton elkezdődött az önkormányzati választási kampánya. Kossuth téren Kósa Lajos, a Fidesz ügyvezető alelnöke, Debrecen polgármesterrel, hatba hívta a budapestieket, és azzal érvelt, hogy a szociálliberális időszak 20 éve többet ártott a fővárosnak, mint a Vörös Hadsereg és a török megszállás. Beszéljük meg azt is, hogy ma lezajlik az átadás.